Kedves hallgatóink, illetve tisztelt nézőink, szeretettel köszöntünk mindenkit a Pártkafé műsorában, ez itt a Balaton hangja, immár a 29. adással, vitathatatlanul a nyár kellős közepén, a két műsorvezető pedig továbbra is Mihálovics András.
És Prinzinger Péter, köszöntöm én is az egybegyűlteket. A Balaton, mint élménytér, mi az az élménytér? Definícióra vadászunk először.
A turisztikai szakmában korábban uralkodó volt az a nézet, hogy egy turisztikai térségben, egy desztinációban, legyen az kicsi vagy nagy, mindent a vendégnek kell alárendelni. Mindent a vendég igényeinek, a vendég kívánságainak kell alárendelni. Ez egy nagyjából meghaladott elmélet, vagy egy szemléletté vált. Ugye ma már inkább azt mondjuk, hogy egy turisztikai térség, egy desztináció, egy város az akkor igazán vonzó, és a vendégek számára akkor kellemes ott lenni, hogyha mindenki jól érzi magát. A mindenki alatt értjük a helyi lakosokat is, akik nem szabad, hogy elszenvedjék a turizmust vagy a turistákat, jelenti a szolgáltatókat, a vállalkozókat, akik nyújtják a turisztikai szolgáltatásokat, és nyilván azokat az alkalmazottakat, akikkel a tartózkodásunk során találkozunk. Tehát azt mondjuk, hogy az a jó turisztikai desztináció, amelyikben a vendég is jól érzi magát, a felszolgáló, a személyzet is jól érzi magát, a vállalkozó is, és a helyiek is jól érzik magukat. Röviden ezt fejezi ki az élménytér koncepció.
Nyilván, hogyha ezen definíciót egy kicsit tovább gondoljuk, akkor azt kell mondani, ha valamiért az idegenforgalom, a turizmus felkap egy térséget, gondolom, hogy e cél érdekében, amiről az elmúlt percekben beszéltél, alaposan át kell formálni azt az adott területet, ugye?
Van, amikor igen, de nem feltétlenül. Aha. Biztosan jártál már olyan helyen, vagy inkább kérdezem, hogy jártál-e már olyan helyen, ahol, amikor megérkeztél, akkor egyszerűen azt vetted észre, hogy tök jól érzed magad, mert szép a természeti környezet, kedvesek az emberek, szimpatikusak, helyesek az emberek, azok is, akikkel nincs dolgod. Tehát, hogy akik nem azért vannak, hogy téged kiszolgáljanak, egyszerűen csak azt látod, hogy ők is jól érzik magukat. Vidámak, látszik rajtuk, hogy nincsenek megkeseredve, nem utálják az életüket, hanem szeretik, és akkor emellett még külön extra, hogyha szimpatikusak azok a felszolgálók, pincérek, recepciósok, taxisok, stb. Attrakcióüzemeltetők, jegyárusok, akikkel egyébként a tartózkodásod alatt találkozol. Tehát van, ahol feltételezem,
van, ahol hogy minden úgy jó, ahogy van.
Feltételezem, hogy találkoztál már ilyen, amikor elmentél valahova. És akkor van a másik eset, amit te mondasz, amikor nem ilyen a hely, vagy semmilyen a hely, és ki kell alakítani, föl kell építeni, meg kell tervezni. Hát ebben ugye nagyon sok minden van. Ha mondjuk egy Disneylandre, vagy egy Legolandre, vagy valami hasonló élményparkra gondolunk, ott az ugye rettenetesen kitalált, lényegében szórakoztatóipari csúcstermékek, és vannak más, könnyedebb, lazább, spontánabb, picit emberi léptékűbb, kicsit kedvesebb fejlesztések, jellemzően ilyenek a rendezvények, a különböző rendezvények.
Akkor még egy gyakorta használt kifejezést fejtsük meg az előzők alapján, ugyanis ez is eszembe jutott, ez pedig a minőségi turizmus.
Igen.
Van mennyiségi turizmus is, meg van kevésbé minőségi turizmus is?
Abszolút. Ugye arról beszélünk, azért született az a kifejezés, hogy tömegturizmus, hogy vannak olyan térségek, amelyek egyszerűen arra vannak kitalálva, vagy alapvetően arra alkalmasak, vagy arra teszik őket alkalmasra, hogy minél rövidebb idő alatt, minél nagyobb tömegű vendéget tudjanak fogadni, kiszolgálni, ha tetszik, átereszteni saját magukon. Ez a mennyiségi turizmus, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az jó is. Persze elképzelhető, nincs kizárva, hogy egyébként jó. A másik a minőségi turizmus, aminél kevésbé szempont az, hogy mennyien jutnak el oda, kevésbé szempont az, hogy milyen tömegek csordogálnak át a látogatórendszereken egy hét alatt, egy hónap alatt, egy év alatt, hanem sokkal fontosabb az, hogy milyen színvonalú kiszolgálásban részesülnek. Nyilván a különböző kutatások, különböző felmérések többek között rászoktak erre kérdezni, hogy egy-egy célcsoport, egy-egy nemzetiség, egy-egy küldőpiac inkább árérzékeny, de kevésbé minőségérzékeny, vagy inkább minőségérzékeny és kevésbé árérzékeny. Tehát ilyen tűnődéseket lehet folytatni akár reggelig. Most ugye nagyon megy a minőségi turizmus, egyre jobban megy. Igaz, hogy a tömegturizmussal sincs ilyen értelemben semmi gond. Ha jól emlékszem, akkor évente körülbelül 1,8 milliárd ember kerekedik föl azért a világon, hogy a lakóhelyétől eltérő helyen töltsön egy pár napot. Nyilvánvalóan ez nem tud mind high-end vendég és turizmus lenni. Ennek egy részének tömegturizmusnak kell lennie. Ami a minőségnél nagyon fontos, de szerintem ezt egy korábbi beszélgetésben talán már érintettük, hogy emlékszel a szálláshelyes minősítéses beszélgetésre, hogy vannak a turisztikai szolgáltatásoknak objektív, fizikai jellemzőkkel leírható tulajdonságai, meg van az emberi teljesítmény, van a személyes teljesítmény, amit a vendéglátó tesz bele, amit a helyiek tesznek bele. Tehát ebben az értelemben szerintem egyébként egészen jól állunk, és a Balaton egészen jól áll, hogy jó minőségű, elkötelezett, a vendégeikre odafigyelő vendéglátókkal találkozunk.
Ha már ezen filozofálgatunk kicsit, akkor egy kicsit visszatérve a Balatonhoz, ha mondok három település nevet, hogy Palóznak, Csopak, Badacsony. Ezek már ilyen élménytérnek számítanak, vagy ezek már ilyen önálló márkanevek? Most szerintem, ahogy a kedves hallgatók meghallgatták ezt a három település nevet, mindegyikről beugrik valami konkrét program.
Pontosan, de mondhattad volna akár mondjuk Veszprémet, de akár Siófokot is, más-más célcsoportnak, más-más kulturális szolgáltatási tartalommal, ezek mind-mind turisztikai márkák.
Ha már ezek a turisztikai márkák szóba kerültek, akkor megint csak tovább gondolva, itt a helyi gazdaságot ezek meghúzzák? Értelemszerűen? Vagy ez csak egy ilyen löketszerű valami egy rövid időn keresztül, ami csak érinti a helyi gazdaságot, mert hogy általában kitelepülnek oda olyanok, akik az év nagy részében nem ott nyújtják a szolgáltatásaikat.
Minden szempontból, tehát ezek a nagy események, ezeket nyugodtan lehet zászlós hajó projektekként értelmezni, amik nem csak abban a három napban hajtanak gazdasági hasznot, hanem azon a három vagy öt napos időn túl, például azok a szolgáltatók, akik megjelennek, gasztronómiai szolgáltatók ezeken az eseményeken, azok számára ez egy marketing lehetőség, hogy ott egy viszonylag nagy, viszonylag jó vásárló erejű sokaságnak megmutassák a termékeiket, meg személyesen megismerkedjenek velük. Tehát ezek hosszú távon is hoznak vissza vendégeket. Ha mondjuk konkrétan fesztiválban gondolkodunk, akkor annak ugye az egyik remek tulajdonsága az, hogy általában évről évre újra és újra megrendezik. Tehát ha jól csinálják, akkor visszajáró közönség oda szokik tulajdonképpen a térséghez, és hát nincs annak semmi akadálya, hogyha ott voltunk egy ilyen eseményen, és tetszett a hely, akkor oda később akkor is ellátogassunk, amikor éppen nem zajlik ott ilyen esemény.
Mérhető egy ilyen rendezvénynek a gazdasági hatása? Persze mérhető, mert mennyi jegyet adnak el, és hogy bővül a látogatók száma, vagy nem. De olyan szinten részleteiben is mérhető, hogy mondjuk a helyi gazdaságra mennyi bevételt hozott, nem tudom én, a marketingre szánt összeg megtérül-e egy ilyen kitelepülő számára, szóval ezeket így mérik, visszamérik? Vagy mindenki. Ez csak egy ilyen presztízs kérdés, hogy van egy fesztivál, legyünk ott, támogassuk, érezzük jól magunkat, és akkor egy kellemes élmény kötődik a mi márkánkhoz mondjuk.
Mindenképpen mérhető. Ugye vannak a közvetlen, abszolút objektív számok, mennyi vendég, mennyi vendégészaka, mennyi költés jegybevételben, vagy az eseményre kitelepült szolgáltatók mennyit értékesítettek borban, süteményben, gírosztában, stb. De ezek nyilván mérhetőek. Van egy olyan nehezebben mérhető haszna, hogy mennyivel értékelődik föl az adott térség, vagy az adott település a turisztikai térképen, mekkora ismertséget növel, mennyivel tudja az ismertségét növelni a térség ennek köszönhetően, és hát nyilván van egy nagyon-nagyon szubjektív, nagyon nehezen mérhető része, az, hogy adott esetben egy multinacionális vállalat megjelenik mondjuk főszponzorként, vagy főtámogatóként egy ilyen rendezvénynek a VIP szekciójában, ez neki hoz-e közvetlen üzleti bevételt, vagy inkább egy presztízs jellegű jelenlét, nyilván erre is van példa.
És még egy dolog szöget ütött a fejembe, ez pedig az, hogy ki teszi ilyenné ezeket a fesztiválokat, amit mondjuk adott esetben a Balatonnál. Tehát maga az élménytér miatt alakultak így a fesztiválok, vagy azért alakultak ilyennél fesztiválok, mert azok az emberek járnak oda, akik oda járnak.
Én még sose szerveztem fesztivált, tehát itt most abszolút a felhasználói szemüvegen keresztül fogok válaszolni a kérdésedre. Szerintem a fesztiváloknak a legfontosabb tulajdonsága, hogy ezek közösségi élmények. ha pedig azok, akkor azért jó ott lenni, mert mások is ott vannak, akikkel szívesen vagyunk együtt. Tehát szerintem a fesztivál szervezők, de ezt majd a vendégtől egyébként meg is kérdezhetjük, szerintem a fesztivál szervezőknek azt kell nagyon okosan és ügyesen eltalálniuk, hogy milyen vendégkörre céloznak, kik vannak együtt szívesen kikkel, és hányan, mert akkor innentől kezdve, ha valaki jól érzi magát egy eseményen, és abban szerintem meghatározó jelentőségű, hogy milyen emberek között van, kik azok, akikkel együtt tölti azt a néhány órát, fél napot, vagy néhány napot, akkor valószínűleg könnyebb már a következő programot, vagy a következő projektet tervezni.
Nem sétáltál be a csapdán, mert az lenne a kérdés, hogy lehet-e tutira menni? Tehát mondjuk, hogyha elhangzott ugye Palóznak neve, meg a jazzfesztivál kötődik hozzá, akkor azt gondolhatnunk, hogy na, hogyha valaki jazzfesztivált szervez, akkor nagyjából be tudja lőni azokat a vendégeket, akik oda el fognak menni, és akik ott fognak szórakozni.
Önmagában az a szó, hogy jazz, az egy nagyon erős szűrő. Tehát ez azt jelenti, hogy sokan nem fognak oda elmenni, mert azt sem tudják, hogy mi az a jazz, vagy nem szeretik, vagy hallották már, és igazából nem ez jött be nekik. Tehát szerintem ez nagyon fontos, hogy ez eleve szűri, vagy orientálja valamilyen értelemben a közönséget. De most visszadobom a labdát, feltételezem, hogy ha az Iron Maiden megjelenne Szarvason, akkor nem azért mennél oda, mert Szarvason nem tudod, hogy kikkel, de valakikkel nagyon együtt szeretnél lenni, hanem azért az Iron Maiden kedvéért bárhova elmennél. Na most én így vagyok mondjuk Mario Biondival, tehát ha a Mario Biondi felbukkan Magyarországon egy színpadon, akkor az nekem nagyjából mindegy, hogy hol van.
No, hát akkor ha már a jazz és ha már Palóznak szóba került, akkor hívjuk be mai vendégünket, ő Valde Orsolya, a Paloznaki Jazz Picnic, na még egyszer. Hívjuk be a mai vendégünket, ő Valde Orsolya, a Paloznaki Jazz Picnic alapító fesztivál igazgatója, nemzetközi jogász, korábban malév légi utas kísérő is volt.
Parti arcok. A Partcafé portré rovata.
Szervusz, Orsi, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt vagy a stúdióban.
Köszöntöm én is a hallgatókat és titeket is.
Szerintem nem kell bemutatni, de kísérletet teszünk rá itt a titulusaidon keresztül. Menjünk végig gyorsan a pályádon. Hogy lettél légi utas kísérő?
Én 14 éves koromtól kezdve légiutas kísérő akartam lenni, nálam az utazás az egy iszonyatosan nagy álom volt, sőt 11 éves koromban, amikor 14 éves koromban, bocsánat, amikor irattak velem egy 8. osztályba egy ilyen jövőképet, akkor abban én egy nagyon-nagyon vezető turisztikai szakembernek írtam le magam 28-29 évesen, és milyen érdekes az élet, hogy hiába mentem el a jogi egyetemre, mégis visszafordultam a turizmus irányába.
Hogy mi volt az átzsilipelés oka a légi közlekedésből a jogra? Ez se egy szokványos karrierév.
Ez már nagyon hamar, tehát elkezdtem repülni 21 évesen, és gyakorlatilag már egy év, másfél évvel később jelentkeztem a jogi egyetemre, akkor még nem vettek föl, de a következő évben már igen. Úgy éreztem, hogy belefér az agykapacitásomba, az időmbe, és ezért nem is értem sokszor azokat a fiatalokat, akik egyetem miatt mellett nem mennek el dolgozni, hogy nekem gyakorlatilag az egyetem mellett a repülőn készültem fel a szigorlatokra, minden és meg tudtam csinálni, tehát nem volt ezzel baj.
És hát micsoda karrier, ugye nemzetközi jog, emberi jogok, gyerek jogok, puskázok, korrupció megelőzési folyamatok. Az azért a feketőves pálya még a jogon belül is, gondolom én.
Abszolút az, de egy nagyon, nagyon szép terület. Tehát én már a kezdetekkor sem akartam igazándiból ügyvédirodába dolgozni, független attól, hogy a bojtár időmet ott töltöttem. Nem akartam hétköznapi problémákkal foglalkozni, tehát mindig is a nemzetközi jog érdekelt, a nagy világ megrengető dolgok, a világ megváltás, jó államépítés, tehát és ebben egyébként még szeretnék tevékenykedni a jövőben.
Akkor hogy jött a fesztivál szervezés? Mert ez egy külön-külön, így el tudok képzelni három embert, beleszeret a légi közlekedésbe, ott le tudja a pályáját, beleszeret a jogba, nemzetközi jogászként le lehet élni szintén egy aktív pályát, és a fesztivál szervező, volt már fesztivál szervező vendégünk, nem is egy, ők is hardcore-ba és tudatosan ezt csinálják. Te meg mindegyikbe belekóstoltál egy picit, ilyen kalandor lélek vagy?
Szerintem egyrészt igen, nagyon-nagyon-nagyon sok minden érdekel, tehát ennél még sokkal több minden érdekel, csak már így is azt gondolom, hogy nem szabdalhatom magam ennél több felé.
Mi van még ezeken kívül?
Hát ugye most kereskedővé is váltam, most nyitottam egy kis üzletet, egy kis bikiniboltot, abba próbálok itt betörni. Egyébként a Jazz Picnic-en láthatók lesznek a bikinik, amiket árulok, csak úgy mondom, de hogy hiszen divatbemutatókkal is készülünk az idei Jazz Picnic-en. Nagyon sok minden, tehát történelem, vannak olyan kutatási témáim, amik nyugdíjas koromra tartogatók, amit meg szeretnék vizsgálni a történelemnek.
Csak
a
egyetem, hogy kérlek, mindkettőn
szerelmesek vagyunk. Hogy szerintem a történelemben vannak törvényszerűségek, és ezt szeretném, hát nem is az, hogy bebizonyítani, mert ahhoz nem leszek elég nagy ember, hogy itt mindenféle bizonyítási eljárásokat végezzek, és meggyőzzem a világot arról, hogy igazam van, de szerintem van egy hullámzás a történelembe, és egy törvényszerűség.
Hogy a történelem ismétli önmagát?
Hát abszolút, de hogy...
Nem, csak azt, hogy nincs új a nap alatt.
Tehát azt gondolom, hogy minden szélsőség után jön egy kisimulás, és a kisimulásból pedig jön egy szélsőség, itt ennek az idejét lehet szerintem még akár prognosztizálni is. Uh-huh. Ez szerintem egy nagyon érdekes téma, nem abszolút. Azt mondom, hogy én mondtam ezt ki először, nyilván nem, csak hogy ezt szeretném még itt uh-huh. feszegetni. Ráadásul, majd nyugdíjas koromban.
Ráadásul olyan területekről beszélünk, amik nem határterületei egymásnak, mert az, hogy valaki határterületekre megy tovább, az talán érthetőbb, meg hétköznapibb, de te nagyon-nagyon más dolgokba fogtál.
Igen, szerintem ez egyfajta ilyen önismereti út is, hogy miben vagyok jó, mi az, ami igazán érdekel, mi az, amit hosszú távon szenvedéllyel tudok csinálni. Tehát, hogy ez mind, amikor az ember kijön a gimnáziumból, még nem tudja, nem ismeri önmagát, nem tudja az erősségeit, a hibáit, és valakinek ez lehet, hogy egy rövidebb folyamat, nekem ez egy ilyen hosszú folyamat. Uh-huh.
És ebben a hosszú tanulási folyamatban, vagy önismereti folyamatban hol van a Balaton?
A Balaton az nagyjából, nagyon érdekes, 20 éves korom óta járok a Balatonra, tehát nem előtte. Nagyon kedves barátnőm, akivel repülés által ismerkedtünk össze, ő nekik volt házuk Csopakon, és ahogy megismerkedtem Klárival, egyébként most a bikini bizniszemet is vele csinálom, meg azt gondolom, hogy tehát életünk végéig már végig kísérjük egymást. Egyébként az ő fia, meg az én fiam a Kékszalagon is indultak közösen egy hajóba, tehát hogy már a gyerekeinknek is megvan ez a barátsága, és ő hívott le Csopakra, hogy olyan nincs, hogy ő nem ismer olyan embert Magyarországon, aki nem ismerné Csopakot, és most azonnal le kell mennem Csopakra, és onnantól kezdve ott ragadtam. Együtt töltöttük a nyarakat ott, és aztán jött a férjem Szabolcs, aki Csopaktól 3 percre Palóznakon van, vagy volt háza, és gyakorlatilag így csak egy települést váltottam. Uh-huh.
Melyik a nehezebb a 3 nagy karriered közül? Mindig az, amit csinálsz, vagy épp azért váltasz, mert hogy mindig valami újabb és nagyobb kihívásra vágysz?
Igazándiból a váltás nálunk a Jazz Picnicre egy kicsit akkor a jogi munkámban levő megrekedés volt, tehát antikorrupciós jogászként nehéz volt érvényesülni, és volt az életemben egy olyan pillanat, amikor azt mondtam, hogy jó, akkor én nem is akarok ezzel tovább foglalkozni, és a fesztivállal fog 100%-ba, akkor már volt a fesztivál egyébként pár éve. Az első kettőt azt teljes egészébe véve én csináltam egy rendezvényszervező kollégával, tehát ketten, utána lépett be Szabolcs, akkor a férjem, akkor 3 szerveztük a 3-at, a 4-nél kiszálltam, az 5-nél már félig visszamentem, visszakacsingattam, és gyakorlatilag a 6-nál volt az, hogy azt mondtam, hogy akkor 100%-ban ezzel akarok foglalkozni. Pont jó volt, mert a családban is egy olyan élethelyzet volt, hogy ha én nem, akkor más nem foglalkozott volna vele, és így gyakorlatilag abban az évben egyedül indultam neki a fesztiválnak. Nem
ez mikor volt?
Ez 17. Uh-huh. 17. Egyedül indultam neki a fesztiválnak, nem volt még segítségem se. Májusban csatlakozott hozzánk Sánta Dani kollégám, aki a mai napig a Jazz Picnicnél dolgozik. Sokan úgy apostrofálják Danit, hogy Jazz Picnic vér folyik az ereiben, és ez tényleg így van, úgyhogy ma már ő az ügyvezetője a cégnek is, a Jazz Picnicnek is, úgyhogy így, és most egy kicsit úgy érzem, hogy most a Jazz Picnickel kapcsolatban érzem azt, hogy egy picit elfogytak az én kreatív ötleteim. Érdemes egy kicsit hátralépni, egy picit messzebbről néznem. Pont jó, mert Dani pont mostanra érett meg annyira, hogy tudja vinni operatívan. Nem azt jelenti, hogy nem vagyok benne, tehát vannak területek, amiket nem engedtem el, például a nemzetközi booking, azt nagyon-nagyon szeretem, azt én csinálom a kezdetektől, és egyrészt emberi kapcsolatokon múlik, amiket már én építettem föl, másrészt azért egy know-how, ezt megtartom magamnak, meg a backstage irányítását, tehát én a Jazz Picnicen is általában nem a VIP-ben vagyok, vagy nem én a backstage-ben vagyok, ott szeretek lenni. Eleve a legtöbb, tehát mondjuk ami olyan probléma, ami mondjuk a fesztiválnál látványos lehet, az a backstage-ben történik, tehát hogyha az előadóval van valami, az a leglátványosabb, mert az, hogy valaki, nem tudom, problémázik valamin, azt a közönség nem látja, de az, hogy mi történik a színpadon, azt igen. Úgyhogy általában én ott vagyok, úgyhogy ezt a területet is még így megtartottam magamnak, de a többit most Dani és a csapat.
Jó, szusszanjunk egyet, innen fogjuk folytatni, és immár csak a paloznaki Jazz Picnicről fogunk beszélgetni Valda Orsolyával, a Jazz Picnic alapító fesztivál igazgatójával, nemzetközi jogásszal. Maradjatok a